Rosh Hashanah, vagyis a zsidó új év előtti utolsó szombaton vagyunk, és ennek az utolsó szombatnak a heti szakaszának a neve Nitzavim, ami Mózes 5. könyvében a 29. fejezet 10. versétől kezdődik. És így szól, ti a napon minnyáján az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek, és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfiai, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. Hogy szövetségre lépjetek az Úrral, a ti istenetekkel, és pedig az ő esküjével erősített kötésre, amelyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened. És eddig olvasom ezt a részt, mert az első szavakról kapta Nitzavim a jelentését, ami annyit tesz, hogy itt álltok. És valahol mindannyian úgy vagyunk vele, hogyha egy új kezdődik, akkor előtte meg kell, hogy álljunk. Mint ahogy elkezdődik a zsidó új év is nem sokára, pár nap és rám köszönt Rosh Hashanah, az évnek a feje, úgy nekünk is meg kell állni, nem véletlen, hogy ezek a szakaszok össze vannak hangolva, és felhívja a mostani szombat arra a figyelmet, hogy álljatok meg. És nem akárhol, hanem az örökkévaló a ti istenetek színe előtt. Hiszen Rosh Hashanah, a zsidó új év, pontosan erről szól, ami nem szerepel így a Tórában, hogy zsidó új év, és nem szerepel úgy, hogy Rosh Hashanah, de úgy szerepel, hogy a kürtzengésnek az ünnepe, vagyis a sófár fújásnak az időszaka. És ez az a nap, ami későbbiek során átalakult a zsidó új évé, ez a sófár fújásnak a napja, ami nem más, mint egy önvizsgálatra való felhívás, álljatok meg. Álljatok meg mindabban, amit csináltok, és figyeljetek elsősorban Isten szavára, és utána figyeljetek önmagatokra, tartsatok önvizsgálatot. Miért fontos ez? Azt gondoljuk, hogy Rosh Hashanah, mint az új évnek a kezdete, egy nagyon jelentőségteljes ünnep, de ez csak egy bevezetése a legnagyobb zsidó ünnepnek, ami előttünk áll, és Rosh Hashanát követi 10 nappal, ez pedig a Yom Kippur, a nagy engesztelésnek a napja. És erről többen is hallhattunk már, és ismerhetjük, mert ez az a bizonyos nap, amikor egy évben egyszer, annak idején még állt a szentély, a főpap bement a szentek szentjébe, bemutatta az áldozatot, és ha Isten megbocsátotta népnek, akkor élve jött ki, ha viszont nem, akkor ott halt meg, és azért voltak azok a bizonyos csengetjük a lábán, hogy jelezzék azt, hogy Isten nem bocsájtott meg a népnek, és kihúzzák. Hiszen a főpap ugye elvesztette ott az életét, de ilyen esetekről nincsenek feljegyzéseink, tehát mondhatjuk azt, hogy minden egyes bemutatott nagyünnepi, engesztelőnapi áldozatnál, tehát Yom Kippuri áldozatnál, Isten elfogadta a népnek a bűnbánatát. És ez már előre mutat abban, hogy amikor tituláljuk az Ószövetség Istenét egy ítélkező, haragvó, bíráló Istenként, akkor gondoljuk arra, hogy a nagy ünnepek kapcsán, amikor egy évben egyszer valóban az egész népért mutatott be a főpap áldozatot, Isten elfogadta ezt az áldozatot. Nem tudunk olyan esetről, hogy a főpap szörnyet halt volna, és Isten mérge megmaradt volna az ő népe bűne miatt. És úgy gondolom, ezt azért fontos megemlítenünk, mert nagyon sokszor ragasztjuk rá tényleg az Ószövetségre azt, hogy egy haragvó Istenről van szó, és az Új Szövetségben pedig megjelenik a kegyelemnek az Istene. Bizony már itt a Tórában olvashatunk arról a kezdet kezdetén, hogy a kegyelem Istene van jelen. Amikor megjelenik bármiféle áldozat, bemutatása, amit a nép szívből tesz, azt Isten mindig elfogadja. Soha nincs visszautasítva. Amikor az áldozatok visszautasításáról olvasunk, azok azért vannak például egy Saul király esetében, mert valami ellen tettek, tehát egy olyan törvénytelenséget tettek, ami Isten szava ellen ment. Amikor olvassuk azt, hogy itt álltok, akkor fontos önmagunknak is egy olyan hozzáállást tanúsítanunk, főleg az elkövetkező napokban, hogy képesek legyünk egy kicsit megállni. Az elmúlt évben, az elmúlt másfél, lassan két évben a Covid rákényszerített arra minket, hogy sok mindent átgondoljunk, és korlátozta sokunknak a mozgásterét. És korlátozta az akaratunk terét is, hiszen nem tudtunk oda menni, ahova akartunk, nem tudtuk azt csinálni, amit akartunk. De ez a fajta megállás, amiről itt a Tóra beszél és felhívja a figyelmet, ez egy kicsit más. Sokkal inkább egy szellemi megállásra ösztönöz, hogy vizsgáljuk át az eddigi hitéletünket, az eddigi megtett utat. És bizony nem árt kiszortírozni dolgokat. Az agyunkból, a szívünkből, lelkünkből, a hozzáállásunkból, a mentalitásunkból. Ugyanis itt az van, hogy ti most itt álltok azért, hogy szövetségre lépjetek az örökkévalóval, az Istenetekkel. És amikor nem sokára felhangzik a sófár fújása, akkor pontosan erre akar minket emlékeztetni. A szövetségre. Arra a szövetségre, amit eredendően kötött Isten. És nem csak a zsidó néppel, hanem az egész emberiséggel. Amikor Rosh Hashanát ünnepeljük, nem csupán a zsidó polgári új évet köszöntjük, és nem csupán a sófár hangját halljuk, ami a megtérésre, az önvizsgálatra sarkal, hanem ezen a napon megemlékezünk a világ teremtéséről, mert a zsidó hagyomány szerint ekkor alkotta meg Isten a világot, és hogyha a szövetségről beszélünk, akkor nem sajátíthatjuk ki egy bizonyos népcsoportra, egy bizonyos felekezetre, egy bizonyos kategóriára, hanem bizony az egész világgal kötött szövetséget Isten a teremtéskor. És erre az állapotra hív minket a sófár hangja, hogy erre emlékezzünk vissza. És ez azért fontos, mert a továbbiakban, amikor olvassuk a 14. verset, akkor az van benne, hogy nem csak ti veletek kötöm ezt szövetségest és ezt az esküvést, hanem azzal, aki itt van velünk, itt áll-e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, aki nincsen-e mai napon itt velünk. És nagyon sokszor, amikor ezt a szakaszt olvassuk, csak arra gondolunk, hogy azokkal kötötte Isten, akik ott vannak, és akik a jövőben majd lesznek. Csak arról elfelejtünk beszélni, hogy azokkal is kötötte, akik a múltban voltak. Mert így lesz az örökkévalóság folytonos. Mi mindig beszélünk a jelenről, meg arról, hogy mi lesz. És úgy sokszor ki akarjuk iktatni azt, hogy mi volt. De nem tudjuk, hiszen része az életünknek. Az őseink épp úgy részeink, mint az utódaink. Mi mindig csak azért küzdünk itt a jelenben, hogy az utódoknak mit hagyunk majd hátra, de sokszor elfelejtkezünk arról, hogy az őseink mennyire fontosak. velük is megkötötte a szövetséget. És így ez a hármasság igenis érvényes, hogy mi itt vagyunk a jelenbe, de szükséges, hogy emlékezzünk a múltra, és szükséges, hogy emlékezzünk a jövőre. Na de hogyan lehet emlékezni a jövőre? Hát úgy, hogyha van egy adott múltunk, amiből tudunk táplálkozni, tudjuk folytatni azt, amit az elődeink vittek magukkal, hoztak magukkal. És ebben a tekintetben valóban fontos a zsidóság számára ez az örökké valóság, ez a szövetség, ez a múlt, jelen és jövő egyidejűsége, mert nemzedékről nemzedékre tudja így megélni az Istennel való kapcsolatát. És talán kicsit utopisztikus, de az lenne az ideális, hogyha ezt származástól függetlenül minden ember véghez tudná vinni. Igen, emlékszem, hogy a nagyapám mindig megáldotta a kenyeret étkezés előtt. Igen, emlékszem, hogy a nagyanyám hogy imádkozott. Igen, emlékszem, hogy megsimogatta a buksi fejemet, és csak annyit mondjon, áldjon meg téged az Úristen. És ha már erre emlékszem, akkor már tudok valamit adni a jövőnek. Akkor nincs megszakítás. Talán a legnagyobb átka ennek a világnak, hogy a generációkat szétválasztja egymástól. Mindent a fiatalságnak, legyen az idősebb korosztály most már kiszorítva, és legyenek ott a fiatalok, vagy éppen az ellenkezője, nem adunk elég teret a fiataloknak, mert berögzött kategóriák szerint csak az idősek vezethetnek. És nincs meg az egyensúly. Ez a szakasz pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy itt vannak a kicsinyeitek, itt vannak a jövő, a folytatás, itt vannak a feleségeitek. De akik nincsenek itt, azok is ide tartoznak. Akik már elmentek, azok is ide tartoznak. A múlt is épp úgy ide tartozik, mint a jövő. És olyan jó lenne, hogyha ezt az egyensúlyt meg tudnánk élni az életünkben is. Hogy amikor a jelenben állandóan küzdünk és gürizünk és harcolunk és dolgozunk azért, hogy a jövőnek építsünk, akkor ne felejtsük el a múltat. Az is a részünk. Tudjunk emlékezni, tudjunk megállni. Tudjunk visszagondolni, hogy milyen volt, és nem azon keseregni, hogy milyen lett, hanem visszaemlékezve meríteni abból erőt, és felépíteni azt, ami valóban Isten akarata szerinti. Ezek a sófár hangok, amik a napokban majd elhangzanak, pontosan erre figyelmeztetnek, hogy azt tegyük, ami Isten akarata szerinti. Mert akkor fel tudunk készülni arra a Jom Kipúrra, ami a találkozásnak a nagy napja, és arra fel tudunk készülni, hogy bármikor kész vagyok Isten előtt megállni. Nagyon sokszor mondják azt, hogy a hívő ember életének ma már minden napja lehet a Messiásban Jom Kipúr, hiszen minden nap oda mehetünk Isten elé, és minden nap elmondhatjuk neki a dolgainkat, és megbocsátást kérhetünk a bűneinkre. De azt tudnunk kell, hogy a Jom Kipúr, a nagy engesztelés napja, az nem csak a megbocsátásról szól. Nagyon sokszor csak azt húzzuk rá, hogy azért van ez a Jom Kipúr, hogy a bűneinket, amit egy év alatt felgyülemlettünk, azt most megbocsássa Isten, de a Jom Kipúr nem erről szól. Hamarosan, 11 néhány nap múlva valóban itt lesz a Jom Kipúr, és jó lenne tudni ennek a szónak a jelentését. Ez a sors napja. Mondhatnám úgy is, hogy a változtatás lehetősége. Mert ezen a napon a zsidó hagyomány szerint nyitva vannak az égnek a kapui. És te vagy az, aki eldöntöd, hogy mit választasz? Isten hova írjon be téged? Az élet könyvébe, vagy a halál könyvébe? Nem Isten dönt rólunk, hanem mi választunk a cselekedeteinkkel. Ugyanis Jom Kipur az esélynek a napja. Annak az esélynek, hogy van esélyed, van lehetőséged arra, hogy változtass. Nem Isten hoz egy ítéletet, amit neked tudomásul kell venni, és nincs fellebbezési lehetőséged. Hanem Isten kinyitja a lehetőséget arra, hogy jöjj hozzá találkozni, rendezd a dolgaidat, és változtass. A sorsodon változtass. Nem kell beletörődni egy rossz múltba. Nem kell belefásulni egy reménytelen jövőbe. Van lehetőséged a változtatásra. De ehhez szükséges az, hogy itt állj, te, a kicsinyed, a feleséged, és mindenki, aki hozzád tartozik, állj meg Isten előtt. Az úgy nem megy, hogy én akarok valamit, és közben egész máshol vagyok, fizikálisan, agyilag, mentálisan, lelkemmel, és nem tudok Isten elé menni. Azért lett a Jom Kipur a legszentebb nap a zsidóság életében, mert 25 órán keresztül nem csak, hogy böjtöl, nem eszik, nem iszik, hanem mindezt azért teszi, hogy végre ezen a napon Isten előtt lehessen. Nem retteg, nem fél, hogy jaj, mi lesz velem a következő évben, nem felhalmozza az egy év bűnét, és azt most éppen bevallja, mint valami gyóntatószékben a Jóistennek, hanem esélyt kap arra, hogy változtasson. És Isten valóban esélyt akar adni számunkra, hogy ne úgy folytassuk, ahogy eddig, hanem jobban. Sokkal jobban, sokkal figyelmesebben, sokkal mélységesebben ráfigyelve, sokkal inkább átlátva dolgokat. Azért is gyönyörű ez a Jom Kipur, mert ilyenkor tényleg kiragadja az embert Isten azzal, hogy maga elé hívja, abból a közegből, amiben egyébként van. És ilyenkor sokkal inkább rá tudunk látni dolgokra, sokkal jobban látunk összefüggéseket múlttal, jövővel kapcsolatban, hiszen megállunk, nem rohanunk, hanem ott vagyunk a gondolatainkkal is Isten előtt. Tudjuk rendezni a következő lépést az életünkben. És valóban erre mindig van esélyünk. Valóban Isten mindig megadja az esélyt, de úgy gondolom, hogy nem szabad ledegradálnunk ezt az ünnepet, hogy ez a zsidóké és éljék meg ők, hanem számunkra is fontos, hogy legyenek pontok, legyenek olyan megálló szakaszok az életünkben, amikor képesek vagyunk Jom Kipurt tartani, amikor szükségünk van változtatásra, mert kapunk esélyt arra, hogy változtassunk. Az életben nem mindig van esély változtatásra. Van, amikor jönnek lehetőségek, de van, amikor nincsenek. Valahol Jom Kipur pont ezt üzeni, most egy kicsit állj meg. Most a következő 10 napban próbáld egy picit visszafogni a pörgő agyadat, a pörgő érzelmeidet, a pörgő fizikumodat, a rohanásodat. Mert kellenek az elkülönített idők. Pontosan azért kellenek az elkülönített idők, hogy rá tudj látni az időtlenségre. Mert amíg benne vagy az idő hajhászásában, és szorít folyamatosan az idő, addig nem tudod az időtlenséget megélni. És Jom Kipur erre az időtlenségre hív egy napon, hogy Éld meg. Éld meg, hogy van esélyed, van lehetőséged most a változtatásra. Amikor arról beszélünk, hogy itt állunk, akkor egy nagyon érdekes dolgot lehet észrevenni a Héber Bibliában. Sajnos a Károli fordításban ez nem jön át a magyar szövegben. De a Héber Bibliában úgy indul, hogy ti e napon mindnyájan itt álltok. És felsorolja a kicsinetek, a feleséget, stb. És úgy folytatja, hogy szövetségre lépj az örökkévalóval. A magyar Biblia azt mondja, hogy szövetségre lépjettek az örökkévalóval, a ti istenetekkel, de a Héber Bibliában egyes szám második személyben szerepel, a többes szám második személy helyett. És ez azért fontos különbség, mert ott kell, hogy álljunk mindannyian, meg kell, hogy álljunk mindannyian, de a szövetségre való emlékezés és megkötés a személyes jellegű. Az neked szól, egyes szám második személyben, te kell, hogy lépj szövetségre Istennel. Neked jött el az időd, hogy változtass az életeden. Megéljük a közösségben az ünnepeinket, megéljük közösen a megállást, az önmagunkba fordulást. Ott vannak velünk a kicsinyeink, ott a jövőnk, ott a családunk. De a szövetségre való lépésnél a Héber szövegben az szerepel, hogy te lépj szövetségre. Ez a te döntésed. Ez a te kötelességed, ez a te döntésed, ez a te életed, ami, hogyha jó irányba megy, az kifoghatni a közösségre, de ha rossz irányba megy, az is kifoghatni a közösségre. És Isten olyan szépen megmutatja Mózes szavain keresztül, hogy mennyire fontos a közös döntés, de mennyire ott van az egyédnek a saját privilégiuma, hogy eldöntheti, hogy akarod-e, vagy sem. És semmit nem erőltet Isten. De azt mondja, hogy ez a te lépésed. Személyessé teszi ezt a szövetséget. És én úgy gondolom, ebben az egész ünnepben pontosan ez a legszebb. Hogy megéljük együtt, megéljük a közösségi élményt, a hangulatot, hogy együtt vagyunk, hogy együtt imádkozunk, hogy együtt vagyunk Isten előtt. De mindenki önmaga döntött így, hogy ott akarok lenni. Hogy nem veszítem el a személyiségemet, nem veszítem el az én sajátos egyedi vonásaimat azáltal, hogy benne vagyok egy közösségben. Hanem önmagam vagyok. És része vagyok ennek a közösségnek úgy, hogy önmagam vagyok. Hogy ki tudom mondani, hogy miért döntöttem így, mit akarok, mi az én saját célom, mi az én saját elhívásom. És ezt a közösben tudom megélni. És azért gyönyörű Jom Kipur, mert ez nem egy magánünnep, amit otthon az ember egyedül él meg. Ez az az ünnep, ami ugyan nem a három zarándok ünnepnek az egyike, de ezen az ünnepen bizony minden zsidó ember ott volt. Ott volt a templomban. Mert tudta, hogy ott kell lennie, mert az egyéni döntése vitte oda. Érdekes, hogy ez nincs parancsban adva, hogy meg kell jelenned ekkor az örökkévaló előtt, hiszen ugye nem három zarándok ünnep egyike, mert a három zarándok ünnepben parancsban van adva, hogy fel kell menni. Ez egy egyéni döntés volt. És az egyének úgy döntöttek, hogy igen, én ott akarok lenni, mert része vagyok ennek a közösségnek, része vagyok ennek a népnek, és mert Isten előtt akarok egy esélyt az életemre, hogy változtassak. És ha kapok esélyt, bocsánat, hogy ezt mondom, de bolond leszek kihagyni. Hát ha kapok egy esélyt, hogy lehet jobb, miért hagynám ki? És kívánom, hogy tényleg így éljük meg, akár zsidóként, akár nem zsidóként, a saját Jom Kipurunkat, hogy van lehetőség a változtatásra. És a változtatás rajtunk múlik. Isten azért nyitja ki ilyenkor az ég kapuit a zsidó hagyomás szerint, hogy mi változtassunk. Hogy mi jobbá tudjuk tenni az életünket. Ne Istentől várjuk, hogy majd megoldódik a munkahelyem, meg a családi problémám, meg az időbeosztásom. Mert mindent olyan könnyű lenne átpakolni Istenre. Isten kinyitja az ajtókat. Nem véletlenül nyitja ki az ajtókat. A kinyílt ajtók mindig a lehetőségre utalnak. Arra, hogy te tudsz változtatni, hogy te meg tudod csinálni, hogy te magad képes vagy rá. Nem zárt ajtók fogadnak ezen a napon a zsinagógában, hanem ki van nyitva a tóra szekrény. És ez mindig az Isten jelenlétet szimbolizálja, hogy itt van, nyitva van a lehetőség. És ezen a napon mindig nyitva volt a szentély. Jöjjön, aki akar, és változtasson. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb kedvességet Istentől nem is kaphatnánk. Van lehetőséged. Nyitott ajtók várnak. Itt az esély. Változtass. Te magad. Mert te magad iratod be az életkönyvébe. Ilyenkor szoktunk úgy elköszönni egymástól, hogy legyünk bepecsételve az életkönyvébe. Amikor János jelenésekről olvasunk, János jelenéseiben olvasunk ezekről a bizonyos pecsétekről, ezekről a bepecsételésekről, ezek pont ide vezethetők vissza, erre a Jom Kipurra, erre a felkészülésre, erre, hogy mi magunk döntjük el a sorsunkat. Nem más. Nem egy más erő, rajtunk kívülálló hatalom, hanem mi magunk. És úgy gondolom, nagyon fontos, főleg a mai világunkban hangsúlyozni a szabad akaratot. Amikor mindenki a szabadságról beszél, ami már sokszor szabadosság, és egyszerűen azt veszi észre az ember, hogy eltűnik az saját akarata, mert bekerül valami nagy eszmerendszerbe, és azt az akaratot végzi, vagy bekerül egy áramlatba, és azt az akaratot végzi. Alá van rendelve valaminek. Pontosan ebben nagyon fontos, hogy megérezze az ember a saját szabad akaratát, és annak a felelősségét, hogy én vagyok a felelős a saját életemért. És van esélyem a változtatásra. Kívánom, hogy így készüljünk Jom Kipurra is, és így készüljünk minden nap föl a saját életünkre. Van esélyed a változtatásra.